A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan az szól hozzánk a Máté evangéliuma 6. részéből, Máté evangéliuma 6. részéből, a 26. verstől, a fejezet végéig. Itt szól hozzánk Isten igéje. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok eledeletekért, hogy mit egyetek és mit igyatok, se a testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az ég madarait, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak. És mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét, csak egy arasznyival is. Mit aggódtok a ruházatért? Figyeljetek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket kicsiny hitűek. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Fennállva imádkozzunk. Azt kérem, hogy betegebb vagy idősebb testvérek foglalják el a helyüket, és ők ne fennállva, hanem helyüket elfoglalva imádkozzanak. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, megvalljuk neked, hogy tele van az életünk aggodalmaskodással. Olyan sokszor látunk és látni vélünk valósnak tűnő veszélyeket, és olyan sokszor valóban ott is magasodik előttünk egy-egy átugorhatatlan akadály. Bűnbánattal valljuk meg, hogy bár olyan sokszor megtapasztaltuk, hogy te segítesz rajtunk, hogy kegyelmes Isten vagy, kibeszélhetetlenül nagy a te szereteted, és mégis tele vagyunk aggodalmaskodással, félelemmel, hogy milyen lesz majd a holnapunk. Elég hozzuk most az aggodalmaskodás bűnét. Könyörgünk, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, és kérjük szépen, hogy tisztíts meg bennünket az aggodalmaskodástól. Kérjük szépen, hogy teremts bennünk tiszta szívet, hogy ne mindig az emberi körülményeket nézzük, ne azt nézzük, ami szemmel látható és kézzel fogható, ne csak ezt, hanem téged is, aki képes vagy segíteni és megoldást adni a nehézségeinkben. Könyörögve kérünk, Szentlélek Úristen, jöjj ma közénk, kérünk, hogy nyisd meg a szemünket, hogy meglássunk téged, aki megoldást tudsz adni mindazokra a gondokra, amelyek bennünket aggodalommal töltenek el. Nyisd meg a szemünket, hogy most egyedül csak téged lássunk, te légy itt a középpontban. Kérünk szépen, hogy mind az ige hirdetés, mind az ige hallgatás téged dicsőítsen. A te nevedet magasztalja. És ezáltal áldást hozzon ránk. Amen. Ige hirdetésre készülve az 50. Zsoltárunkat énekeljük el, 50. Zsoltárunk első versét. Testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Római Levél 8. részének a 14. verséből. Így szól hozzánk Isten igéje. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, néhány héttel ezelőtt már prédikáltam erről az igéről, mármint a lekciónkról, folytatni szeretném ezen a vasárnapon az Isten gondviseléséről szóló prédikációt. Jézus azt tanította, hogy Isten gondot visel minden emberről. Így mondta, hogy nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, Isten mégis eltartja őket. Ugyanígy gondja van a mi mennyei atyánknak a mező liliomairól is. Mennyivel inkább gondja van rólunk, emberekről. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Isten szereti az embert. És amikor Jézus Krisztus Isten létére emberré született karácsonykor, akkor egyedül a mi ember sorsunkat vette magára. Hasonló lett hozzánk mindenben, kivéve a bűnt. Ha ennyire szereti Isten az embert, gondot visel róla. Még a legérdemtelenebb teremtményeire is gondot visel. A megtérésünk előtt Isten teremtményei vagyunk. Csak a megtérésünk és az újjászületésünk után leszünk Isten gyermekei. Hogyan visel gondot Isten az ő teremtményeiről? A meg nem tért ember is megtapasztalja Isten szeretetét, pedig még szinte semmit sem tud az élő Úrról. Néha pedig úgy visel gondot Isten rólunk, hogy a rosszat is felhasználja, hogy jót hozzon ki belőle. Erre példa az ószövetségi József története. És Isten gondviselése néha abban látszik meg, hogy hosszan eltűr valamit. Hosszan eltűri a gonoszságot. Sőt, néha még azt is látjuk, hogy a gonosz mintha sikeresebb lenne, mint az igaz ember. Mert Istennek az a terve, hogy megtérjen a gonosz az ő útjából. És éljen. De végül Isten azt akarja, hogy az ő teremtményei mindezt a sok-sok jót látva megtérjenek. Hitre jussanak, az ő akaratát kövesse. Miért visel Isten gondot rólunk, már akkor is, amikor még a bűneinkben vagyunk. Mert célja van az életünkkel. A legfőbb célja, hogy az ő teremtményeiből, az ő gyermekeivé legyünk. És miután az ő gyermekeivé lettünk, még inkább elhalmoz az ő javaival és kegyelmével. Azt szeretnék, hogyha amikor átéljük, hogy ilyen kegyelmes hozzánk, akkor hálából az egész életünket adjuk neki. Hogyan leszünk Isten teremtményeiből az ő gyermekei? A megtérés és az újjászületés által. Isten jósága megtérésre kell, hogy vezessen bennünket. Akik megtértek és újjászülettek, azok Isten gyermekei. Így mondja igénk, hogy őket Isten szent lelke vezéri. Mi a jellemző Isten gyermekeire? Az, hogy megváltoznak a cselekedeteik, az érzéseik, sőt, a személyiségük jegyei is. Ezeket vegyük gyorsan végig. Megváltoznak Isten gyermekének a cselekedetei. Isten gyermek először meglátja a saját bűnét, a másikét viszont megbocsátja. Sőt, átkozódás helyett áldást mond az ellenségeire, és értük is imádkozik. Továbbá figyel Jézusra, olvassa a Bibliát, de nem kötelességből. Imádsága közben bizonyosságot kap arról, hogy Isten a rosszal is, a jóval is, a javát akarja munkálni. Tehát először a cselekedetei változnak meg, és azután megváltoznak az érzései. Aki Isten gyermekévé lett, szereti mennyei atyát. Ezért nem az élete sikereiből következtet Isten szeretetére, sem a kudarcai, nehézségei közepette nem kezd el ellenségeskedni az élő Istennel, hanem egyre többet megváltója szeretetére gondol. És eközben folyamatosan megszabadul a rossz érzésektől. Minél többet gondolunk Jézus szeretetére, minél többször gondolkozunk ezen, minél többször számba vesszük az ő jóságát, ahogy a napról napra gondot visel rólunk, annál inkább meg tudunk szabadulni a rossz érzésektől, az aggodalmaskodásoktól, a szorongásoktól és a félelmektől. És harmadszorban az a jellemző Isten gyermekeire, hogy a személyiségük olyan lesz, mint Jézusé volt, harmonikus. Ami korábban sértő, túl domináns volt bennünk, abból a megtérése után a hívő emberek engednek. Engedik, hogy Isten lefaragjon belőle mind többet. Ami pedig hiányuk volt, valami miatt nem fejlődött ki. Abban pedig kérik Isten munkáját, hogy ösztönözze őket, hogy még inkább kifejlődjenek ezek is bennük. A Szentlélek vezetése alatt a hívő ember figyel arra, hogy milyenné akarja az ő személyiségét Isten formálni. Nem mondja azt, hogy én ilyen voltam és ilyen maradok, mert ilyen az óemberében volt. Mássá pedig az új emberében kell lenni. Hasonlítania kell Jézusra. Egy harmonikus személyiséget kell kialakítania, olyat, mint ami Jézusé volt. Ez persze a magunk erejéből nem megy, de a Szentlélek képessé tud tenni rá bennünket. Jó történetén keresztül láthatjuk, hogy milyen nagy a különbség a mélyen hívő Jób és a vallásos barátai között. A mélyen hívő Jób az élete kibeszélhetetlenül nagy nehézségében mégis megmaradt Isten gyermekének. Még a felesége is azt mondta neki, hogy átkozd meg az Istent és halld meg. De Jób azt felelte, hogy úgy beszélsz, mint egy a bolondok közül. Ha a jót elvettük Istentől, akkor a rosszat is el kell venni. És még ebben a helyzetében sem végkezetül. Egészen más látunk a barátairól. A barátai valami vallásoskodással elkezdték Jobnak bebizonyítani, hogy ő mégiscsak bűnös. Azzal érveltek, hogy Isten igazságos, és a bűnösöket bünteti, a jókat pedig jutalmazza. Tehát, ha Isten igazságos, akkor lennie kell Jobnak egy bűnének, ami miatt Isten megbünteti őt. Figyeljük meg, hogy milyen a vallásoskodó embernek a lelki gondozása. Mennyire bőstek hitte ez a három barát magát. Azt képzelték, hogy ők tényleg Isten akarata szerint beszélnek. És ez nagyon-nagyon gyakran jellemző a meg nem tért emberekre. Ők akarják megvédeni Isten igazságát. Ők akarnak kiállni és harcolni Istenért. Ők akarják bebizonyítani a másik embernek, hogy igazuk van. És közben sajnos többet ártanak Isten ügyének, mint amivel előbbre viszik azt. Majd ha végigolvassuk Jobb könyvét, látni fogjuk, hogy azzal fejeződik be a történet, hogy Isten Jobbot igazolja, és nem a barátokat. Pedig nagyon sokszor, amíg olvassuk az igét, úgy érezzük, hogy ezeknek a barátoknak van igaza. Ezen a példán láthatjuk, hogy mi a különbség a között, amikor valaki megtér, újjászületik, mélyen hívő ember lesz, és még a rosszat is hittel el tudja fogadni Isten kezéből, és amikor pedig jót ad neki a mindenható, akkor nem lesz elbizakodott. És mi a különbség a között, amikor valaki csak vallásos, még nem tért meg, még nem lett Isten gyermekévé, és akkor még a vallásos cselekedetei sem tetszenek Istennek. Miért nem lesznek sokan Isten teremtményeiből a gyermekei a megtérés és az újjászületés által? Mert abban a hatalmas nagy önállításban élnek, hogy Istennek kötelessége mindig gondot viselni róluk. Hát ha azt mondta Jézus, hogy Isten esőt ad a hamisakra és az igazakra, akkor Istennek kötelessége gondot viselni róluk, és ha ők hamisságot cselekszenek is, akkor is elvárják, hogy az életük egy nehézségében Isten valami csodát tegyen. És fel vannak háborodva, ha nem tapasztalják meg Istennek egészen különleges gondviselését az életükben. Kedvenc kifejezésük a feltétel nélküli elfogadás. Azt várják, hogy Isten feltétel nélkül fogadja el őket, és az emberek is. Rengeteg a tévtanítás ezzel kapcsolatban. Isten feltétel nélküli elfogadása nem azt jelenti, hogy bármilyen rosszat tehetek, akkor Isten elfogad, szeret, és meg van elégedve velem. Dehogy is, szó sincsen. Isten szeretete, ahogy már mondtam is, megelőlegező szeretet. De amikor megtapasztaljuk ezt a szeretetet, akkor Isten azt várja, hogy változzon meg az életünk. És hálából az ő akarata szerint éljünk és cselekedjünk. Jobb korában az volt a tévtanítás, hogy Isten a jókat szereti és utalmazza, a gonoszokat pedig bünteti. Nem azért szeret Isten, mert jók vagyunk, hanem mert ő maga a szeretet. És ezért minden gondunkat Jézusra tehetjük, mert neki gondja van ránk. Napjainkban pedig a feltétel nélküli elfogadásnak a túlhangsúlyozása a tévtanítás. Igaz, ha valakit kicsi gyermek korán, főleg az élete első 3 évében feltétel nélkül szeretnek, annak nagyobb lesz az önbizalma. Ha a szülei a kisgyermeknek megadják azt, hogy őt elfogadják, ölelgetik, puszilgatják, szeretik, dicsérik, akkor a kisgyermek boldogabban nő fel, mint a többiek. Erre nagyon-nagyon nagy szüksége van minden gyermeknek. Azt kell, hogy a szülők éreztessék a gyermekükkel, hogy különleges vagy a számunkra, mert a milyen vagy, mert szeretünk. Ezzel nincs semmi baj. Helyes, ha minden szülő törekszik arra, hogy a gyermekében kialakítsa az önbizalmat. Akkor van baj, ha a másikhoz hasonlítja a gyermekét, és azt mondja, hogy te különlegesebb vagy, mint ő. Főleg akkor van baj, ha a gyermeknek nem is rendkívüliek a cselekedetei, a gondolkozásmódja vagy az emberi teljesítményei, és mégis azt tudatosítja benne a szülő, hogy te külön vagy, te jobb vagy, mint a másik ember. Esetleg a gyermekben kialakul az a téves gondolat, hogy a fájdalmai, a keserűségei teszik őt különlegessé. De a mai világban az a tévtanítás, hogy túl hangsúlyozzák a feltétel nélküli elfogadást. Aztán azok az emberek nem tudnak Isten teremtményeiből Isten gyermekévé lenni, vagy nem egy könnyen, akik azt hiszik, hogy Isten olyan, mint a szüleik. Főleg akkor rossz ez, ha valamelyik szülő igazságtalan, vagy túl erősen szeretné a gyermekét a kezében tartani. Dirigál neki, állandóan kioktatja, félelmet kell benne. Szóval, ha így neveli egy szülő a gyermekét, és a gyermek azt hiszi, hogy Isten olyan, mint a szülő, akkor egy nagyon-nagyon szomorú Isten képe lesz a gyermeknek. Pont fordítva kellene, hogy legyen. Nekünk szülőknek, édesapáknak, édesanyáknak kellene nagyon sokat tanulmányoznunk, hogy milyen az élő Isten. És úgy szeretni a gyermekeinket, ahogyan Isten szeret bennünket. Az nem mindig igaz, hogy Isten olyan, mint a szülő, hanem inkább azt kell hangsúlyoznunk, hogy nekünk szülőknek kell úgy szeretni a gyermekeinket, ahogyan Isten szeret bennünket. Némelyek pedig azért nem tudnak Isten teremtményeiből a gyermekei lenni, mert bár hitre jutottak, hallották az igét, és azt azonnal örömmel is fogadták, de az nem gyökerezett meg bennük. Ezért csak ideig való. És amíg nyomorúság vagy üldöztetés támadt az ige miatt, azonnal eltántorodtak az ilyen emberek. Vagy a világ mondja, és a gazdagság csábítása megfojtja az igét. Szóval lehet, hogy valaki azért nem lesz Isten teremtményéből Isten gyermekévé, mert abban az önállításban él, hogy Istennek kötelessége gondot viselni róla, vagy azért, mert egy rossz apakép miatt nem tud igazán megfelelő módon tekinteni az élő Istenre, vagy azért, mert a mindennapi élet gondja az őszinte hitet megfojtja a szívébe. Hallottam egy történetet egy példás életű asszonyról, akit elcsábított valaki csak azért, hogy tönkre tegye a férjének az életét. És így bosszút álljon valami miatt a férje. Az asszony teljesen az érzelmei hatása alá került. Hiába próbáltak meg vele beszélni. Szinte azt mondom, hogy úgy viselkedett, mintha megbolondult volna. A férje pedig utána ment, és könyörgött neki, hogy jöjjön vissza. Kezdjék újra a dolgot. De a feleséget szinte még zavarta is, hogy a férj ott van a nyomában, nem hagyja őt békén, hogy megpróbál a lelkére beszélni. A férj nem adta fel, nevetségessé vált, gúnyolódtak rajta. És aki elcsábította a feleségét, elérte a célját. Ezt szerette volna. Egyszer aztán valaminek a hatására rádöbbent a feleség arra, hogy ő csak a bosszúnak az eszköze. Hogy aki elcsábította őt, az nem is szereti igazán. Kihasználja, sőt, őt is tönkre akarja tenni. A férj, amikor csak tehette, a közelében volt. Így nem kellett nagyon sok lépést megtenni a feleségnek, hogy visszamehessen a férjéhez. Az rendített meg igazán ebben a történetben, ami az utolsó percekben történt. Hogy a feleség ment lehajtott fejjel, lógó orral a férjéhez. Már csak néhány lépés választott el őket. A férj pedig ott állt vele szemben, keserű arccal. Mérhetetlen szomorúsággal. Milyen más ez, mint ahogyan Isten szeret bennünket. Mi is megjárjuk mindnyájan a bűn miatt az életünknek ezt a szomorú útját. Van, aki úgy, hogy erkölcsileg is lezűlik, van, aki nem zűlik le erkölcsileg, hanem példás életet él. De mindnyájunknak szükségünk van arra, hogy visszatérjünk az atyai házba. Jézus erről a visszatérésről és a nagy találkozásról azt tanította, hogy Isten elénk jön. Elénk szalad. És az övéinek a nyakába van. És a megtérő embernek az lesz a legnagyobb öröme, amilyen szeretettel fogadja őt a mennyei atya a megtérése után. Nem hántorgatja a bűneit. Nem veti a szemére. Így szeret bennünket Isten. Erről beszélt Jézus a tépozdó fiú példázatában. Sokszor bizony mi emberek úgy vagyunk vele, hogy már azt is nagy dolognak érezzük, ha a másiknak megbocsátunk. Vagy legalábbis nem vetjük a szemére azt a rosszat, amit elkövetett. De Jézus tanítása szerint Isten ennél többet tesz. Ő teljesen, maradéktalanul megbocsátja a mi bűneinket. Sőt, örömmel fogad. Sőt, elénk szalad. Sőt, a nyakunkba borul. És szeretetének, kegyelmének ezerféle jelével elhalmoz bennünket. És az az egészen különös, hogy többet nem hánytorgatja a bűneinket. Nem is emlékeztet rá, hanem azt akarja, hogy a bűnbocsánat teljes tudatával élhessünk ebben a világban. Istennek gondja van minden emberre. De ennek a megtapasztalása és a tudata éppen arra kell, hogy ösztönözzön bennünket, mondja Pál apostol, hogy megtérjünk. Isten jósága arra kell, hogy ösztönözzön, hogy megtérjünk. Hogy újjászülessünk, új emberré legyünk. Az ő akaratát szolgáljuk. Dicsőségére éljünk. És akkor még inkább meg fogjuk tapasztalni, hogy az ő gyermekeit mennyire elhalmozza szeretete és jósága ezer jelében. Ezért énekeljünk majd az Isten tiszteletünk végén a 468. dicséretünket, zend Jézus nevét, zend világ, őt angyalok áldjátok. És mi is ezért a kibeszélhetetlen jóságért áldjuk és magasztaljuk az élő Istent. Amen. Imádkozzunk. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, mert te szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy érdemtelen voltunk ellenére, már akkor is szerettél bennünket, amikor még a bűneinkben voltunk. Amikor még nem voltunk a te gyermekeid, csak a te teremtményeid. Szeretnénk hálából az egész életünket neked ajándékozni. A cselekedeteinket is, az érzéseinket is. És azt kérjük szépen, hogy te formáld a mi személyiségünket olyanná, amilyenné te látod jónak. Könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Kérjük, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. Könyörgünk hozzád az egészségügyben dolgozókért. Kérünk szépen, hogy őrizd meg őket e járvány komoly következményeitől. És kérjük, hogy segítsd őket abban, hogy helyt tudjanak állni. Kérünk szépen, hogy add a munkájukra, az életükre a te áldásodat. Így könyörgünk mindazokért az emberekért, akik akár a közszolgálóban, akár a maguk munkahelyén helyt állnak. Áld meg őket, őrizd meg őket. És különösképpen is könyörgünk hozzá azokért az emberekért, akik Romániában egy kórház tűzben nagyon komoly sérüléseket szenvedtek. Könyörgünk hozzá az elhúgtaknak a hozzátartozóiért. Kérünk szépen, hogy vigasztal, erősítsd őket. És add meg a számukra, hogy az elkövetkező időszakban
félelem nélkül tudjanak élni. Elég hozzuk, Urunk, a mi gyülekezetünk nagy ügyét, az építkezést. Kérjük szépen, hogy segíts meg bennünket ebben a munkában, és kérjük szépen, hogy add meg a számunkra azt, hogy időben be tudjuk fejezni, és mindent úgy tudjunk elvégezni, ahogyan azt te látod jónak. Hát bízzuk ezt az ügyünket is, a te segítségedet és a te kegyelmedet kérjük. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban, hálaadással tárjátok fel kéréseteket Isten előtt. És Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.